Szent Gábor, nagyon sok szeretettel köszöntünk innen Debrecenből. Köszönjük szépen, hogy vállalkoztál a mai előadásra, és akkor át is adnánk neked a szót. Tehát előadó Rőcei Gábor, Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. Az előadás címe AEC Grid köztesréteg a gyakorlatban.
Köszönöm szépen a szót, akkor üdvözlök mindenkit. Ez az ARC Grid köztes réteg az egy olyan szoftver lenne, ami a szuperszámítógépeken telepítve van, viszont jelenleg még nem sokan használják, de szeretném, hogy minél többen megismerjék és kezdjék el használatba venni, mert nagyon hasznos kis eszköz. Ennek a szoftvernek az lenne a célja, hogy a szuperszámítógépeket valamilyen módon összekapcsolja, és ezt úgy lehet elérni, hogy a felhasználó az tulajdonképpen nem lép be a szuperszámítógépre, hanem egy távoli gépről éri el a szupergépet, akár egy laptopról, vagy Windowsról. Az a lényeg, hogy nem kell belépni a szuperszámítógépre, és ez nagyon kényelmessé teszi, ugye, mert mindenki a saját kis gépét használhatja, nem kell például Linuxot megismerni, hogyha mondjuk valakinek van egy OSX-es operációs rendszere, vagy esetleg Windows-a, akkor használhatja azt is, és ez sokkal kényelmesebb. Egy picit most itt összefoglalnám, hogy milyen köztes rétegek vannak itt Európában, és ismerjétek meg. Van ez a Unicore nevű köztes réteg, ezt Németországban használják, ez egy Java alapú köztes réteg, illetve van a másik, a nagyon ismert, az a G-Lite, amit nagyon sokan használnak még, ezt az EG infrastruktúrán használják elsősorban. Itt Magyarországon is van pár hely, ahol használják, de nem túl sok. Mi elsősorban az ARC köztes réteget szeretjük, mert benne voltunk az EMI projektben, most lett vége a héten egyébként ennek az EMI projektnek, és az EMI projekt keretében fejlesztettük ezt az ARC szoftvert, illetve volt még egy másik EU-s projekt is, aminek az volt a neve, hogy NOAA projekt. Tehát több éve már foglalkozunk vele, elég sok tapasztalat összegyűlt, és emiatt ezt nagyon megszerettük. Mindjárt fogok egy picit beszélni arról, hogy miért is annyira jó ez, és miért jobb, mint a másik kettő. Hát röviden az ARC-ról, a NordUPIT közösség fejleszti, ezek svéd és norvég egyetemekből álló szövetség, illetve néhány más intézmény is van, de elsősorban egyetemek a tagok. Amit tudni kell erről az ARC-ról, hogy több Linux operációs rendszer elérhető, Fedora, Red Hat, Ubuntu, akkor OSX, ugye, ahogy mondtam, Windows, a Windowson belül XP, Vista, akkor a 7-esen is működik. Szóval elég sok platformra elérhető, nagyon kényelmes használni, mert ugye sok csomag található hozzájuk, és mindjárt egy biztos, akkor most ezt így előjáróban akkor ennyi, most nem akarok erről többet mondani, menjünk tovább egy picikét. Tehát ez már nagyon 10 éves szoftver nagyjából, és igen, hát, ez inkább érdekesebb. Szóval magáról az ARC köztes rétegről, akkor ugye vannak ezek a HPC-s logging gépek, amiről már legutóbb is beszéltem. Ezeken a logging gépeken található egy ARC nevű szoftver, aminek az a neve, hogy ARC-je, így hívják általában, de nevezzük csak ARC-nak vagy Erex-nek, sok neve is van, teljesen mindegy. Tehát a logging gépeken van egy ARC nevű szoftver, és a felhasználói gépről, a laptopról, ugye például mondjuk az én laptopomról, hogyha el szeretném érni, akkor az én gépemre fel kell tenni egy ARC-os klienst, és akkor a login gépen futó szervert el tudom érni. Igen, nem csak ahhoz, hogy el tudjuk ezt a ARC-os szervert érni, szükségünk van egy kulcsra, viszont ez a kulcs nem az a kulcs, amit a szupergépes igényléskor ugye generáltunk, hanem ez egy másik kulcs, ez egy X509-es kulcs és ahhoz tartozó tanúsítvány. Tehát, hogyha valaki szeretné ezt használni, akkor igényelni kell egy X509-es tanúsítványt, És akkor ezen az oldalon tudjátok igényelni. Tulajdonképpen ki kell tölteni egy formot, le kell fénymásolni az igazolványatokat, és be kell küldeni. El kell postázni az ENIEF intézet címét, ezen az oldalon szépen le van írva minden, hogy mik a lépések. Tulajdonképpen egy fél óra gyorsan ezt meg lehet csinálni. Egy héten belül megkapjátok az X509-es tanúsítványt, és akkor következő lépés, hogyha már megvan a tanúsítvány, akkor írtok nekünk egy levelet, hogy a home könyvtárba hova lett felmásolva az X509-es tanúsítvány, és ezt engedélyezzük. Tulajdonképpen ennyi a folyamat, és innentől fogva tudjátok használni az árköztes réteget. Egyébként vannak olyan tervek, hogy valamilyen megoldással a shiboletes infrastruktúrát egy picit kibővítsük, és ha valaki már rendelkezik ugye a shiboletes felhasználónével és jelszóval, akkor valamilyen módon ebből készüljön majd X509-es tanúsítvány, de egyelőre ez csak terv, mert még nem volt ezzel időnk foglalkozni, de nagyon szeretnénk ezt a közeljövőben megcsinálni, mert tényleg. De azért lenne praktikus, ugye, mert akkor nem kellene még egy tanúsítványt igényelnie mindenkinek, és akkor csak szépen mondjuk egy böngésző oldalba beírni a felhasználó nevét és jelszavát, és akkor egyből lenne tanúsítvány, de ez még mondom egy kicsit időbe telik, és foglalkozni kéne vele, csak annyi minden van itt az ENIEF intézetben, hogy még erre nem volt sajnos időnk. Jó, akkor egy picit akkor beszélnék, hogy hogyan kell használni, és mondjuk kitérnék arra, hogy miben másabb, mint hogyha OpenGL-t, Scheduler-t használnátok. Tehát, hogyha fel van telepítve a kliens a gépetekre, akkor a következő beállításokat kell megtenni. Van ez a client.conf nevű fájl, és ezt kell beszúrni abba a fájlba. Itt megvan az a mind a négy szuperszámítógép, a budapesti, szegedi, debreceni és a pécsi. Itt megadtam nektek azt az URL-t, hogy honnan lehet letölteni a csomagokat. Ha ezt megnézitek, akkor láthatjátok, hogy például Ubuntuhoz, Red Hathez rendelkezésre áll repozitori, tehát csak be kell állítani, apt-get update, apt-get install, és egyből a csomagok fent vannak a gépen, és akkor egyből lehet használni. Nagyon kényelmes. És akkor egyből lássuk is, hogy akkor hogyan kell ezt használni, ezt a klienst. Ugye be van állítva a négy szuperszámítógép. A következő lépés az lenne, hogy itt is meg kell adni egy job leírót. Itt nem shell scriptet kell megadni, hanem egy ESDL fájlt, ami leírja a jobot. Ez egy tulajdonképpen egy XML fájl, egy picit megpróbálok így ráközelíteni. Nem tudom, mennyire látható. Itt is ugye meg kell adni a jobnak a nevét, mit szeretnénk elindítani, ez például egy OpenMP-s jog, ugye. Megadjuk, hogy mi lesz a kimeneti fájl, megadjuk azt, hogy hány darab CPU kort szeretnénk használni, 14-et adtam meg, illetve megadjuk a ESDL-ben, hogy ez egy OpenMP-s jobb lesz. Ez egy picikét hosszabb, mint a OpenGrid Scheduler-es, de sokkal több mindent meg lehet adni. Ez csak egy egyszerű változat, de láthatjátok, hogy van itt egy másik formátum is, amit az ARC támogat, ez egy XRS-el, ez egy sokkal egyszerűbb. Ez tényleg, ez csak megszokás, hogy ki melyiket szereti. Én a ISDL-t szeretem, úgyhogy most egy picit arról fogok nektek beszélni, de hogyha valaki szeretne egy másik formátumot, mondjuk az XRS-et, akkor arra is lehetőség van. Itt láthatjátok, ez egy sokkal egyszerűbb. Tulajdonképpen névértékpárokat tartalmaz a fájl. Ez is szintén OpenMP-s job. És ugye megvan adva, hogy hány darab CPU core, illetve hogy OpenMP. Egyébként még ezen kívül még egy harmadik formátumot is támogat az ARC, amit lehet használni, ez egy ADL nevű formátum. Érdemes azt is kipróbálni. Nekem mondom, a ISDL az, ami tetszik, mert én szeretem az XML-t, és én azért használom ezt. Jó? Ugye, hogyha szupergépet használunk, akkor nagyon nagy fájlokkal kell dolgozni, és előfordulhat az, hogy valahonnan ugye le kell tölteni, mielőtt a job elindul. És akkor itt például a ISDL-ben lehetőség van arra, hogy meg lehet adni, hogy honnan töltse le. Láthatjátok, hogy hogyan kell megadni. Van egy ilyen data staging XML elem, és meg lehet neki adni, hogy honnan töltse le, és ha letölti, akkor utána milyen néven szerepeljen a könyvtárunkban. És a másik lehetőség pedig az, hogyha lefut a job, akkor hogy hova töltse fel. Ez azért lehet mondjuk érdekes, hogyha mondjuk valahol van egy FTP szerverünk, akkor meg tudjuk azt oldani, hogy oda feltöltünk minden input fájlt, amire szükségünk van. Beküldjük a jobot, ugye onnan letölti, és amikor a job véget ér, akkor visszatölti az FTP szerverre, és tulajdonképpen a szuperszámítógépre be se léptünk, ezt mindent az ARC intéz helyettünk. Ez csak egy lehetőség, tehát itt vannak, hogy például milyen protokollokat lehet használni. GSI FTP, ugye az a Grid FTP. Szóval nem muszáj például FTP szerver, lehet Grid FTP szervert is használnunk. Akkor akár egy webszervert is be lehet üzemelni, ugye HTTPS-en azt is el lehet érni, és oda is lehet fájlokat feltölteni. Itt vannak még ezek az egzotikus formátumok, az LFC, SRM, root, file. Még a file az, ami még gyakori, ugye, hogyha a gépünkön vannak fájlok, akkor fájlként tudunk rá hivatkozni. Az LFC, SRM, root az nem annyira gyakori, ugye azt nagyon kevesen ismerik szerintem. Ugye ezeket a formátumokat is támogatja, tehát ilyen protokollt is meg lehet adni. Illetve az ARC-nál van egy olyan lehetőség, hogyha beküldünk egy nagy jobot, akkor cache-elheti azokat a fájlokat, hogyha szeretnénk. Tehát, hogyha mondjuk valamelyik szupergépen nagyon nagy mennyiség adatot töltöttünk fel, akkor megcsinálhatjuk azt is, hogy megadjuk az ARC-nak, hogy légy szíves ezt cache-eld, és egy ideig ne töröld, hanem tárold le, és várd meg, mert lehet, hogy még szüksége van ezt rá később. Ez mondjuk tényleg akkor praktikus, hogy nagyon-nagyon nagy fájlokkal dolgozunk, és nem kell ugye megint megvárni, hogy letöltse a fájlt, hanem egyből a cache-ből előhívja, és tudja használni a job. Hát még akkor is érdekes lehet, hogyha mondjuk többen használjuk ugyanazt a fájlt, ugye nem csak egy ember, hanem akkor valaki ugye beküldi, és ott lesz már az input fájl, és akkor mások is tudják például használni. Ez is egy lehetőség. Ja, másik irány. Itt lenne egy példa, hogy MPIS jobot hogy kell ugye megadni ESDL-el. Hasonló az OpenMP-hez. Annyi a különbség, hogy itt OpenMPI van megadva. Biztos észrevettétek itt a formátumot, hogy egy kicsit megnagyítok, hogy jobban látszódjon. Hogy ilyen érdekes formátumban van úgy megadva, hogy ENV per GCC per MPI per OpenMPI. Azért lehet érdekes, mert ugye lehet olyan eset is, hogy például az OpenMPI az nem GCC-vel van lefordítva, hanem Intel-lel, vagy az MPI verzió az nem OpenMPI, hanem SGMPI. Tehát ki lehet választani, hogy mire van szükségünk. Tulajdonképpen ezt akár hogy megadhatnánk, az a lényeg, hogy meg kell egyezni azzal a névvel, ami az ARC-os szerver oldalon van beállítva. Meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan lehet ezt lekérdezni, hogy miket lehet megadni itt. Egy picit később. Itt megadunk egy nevet, ugye, és megadjuk, hogy legalább milyen verziójú legyen. Itt most az 1.4.3-ast adtam meg. Ezzel kell megegyeznie. Tehát 1.4.3-as OpenMPI-t szeretnénk. Viszont előfordulhat az is, hogy nekünk csak az a lényeges, hogy legalább 1.4.3-as legyen, vagy attól nagyobb verzió. Ez akkor lehet érdekes, hogyha mondjuk a szuperszámítógépeken többfajta OpenMPI verzió van telepítve, és mondjuk csak a budapestin vagy a szegedin van telepítve mondjuk az 1.5-ös, akkor csak ott fog elindulni a jobunk, ugye, mert ott van 1.5-ös verzió. Ez csak egy lehetőség. De sok másféleképpen is meg lehetne itt adni, ugye, hogy vagy nagyobb, vagy kisebb, ezt lehet kombinálni. Jelenleg még csak egy pár ilyen futtató környezet van beállítva, mert mondom, még nagyon sokan nem használják ezt az ARC-os köztes réteget, nagyjából olyan 10 ember, de szeretnénk, hogy minél többen használják. Tehát, hogyha lesz még igény, hogy valamit telepítsünk, akkor írtok a superkukac.hu-ra, és akkor beállítjuk, és akkor ott lesz, és lehet használni a szoftvereket majd. Jó. És akkor Itt összefoglaltam pár ISD elemet, ami érdekes lehet, és mondjuk az OpenGrid Scheduler-nél már biztos találkoztatok vele. Például a voltime érték, ugye, hogy meddig futott a job, itt kell megadni ISDL-ben, ezt másodpercben kell érteni, 900 másodperc, illetve itt van egy memória limit, ezt itt byte-ban kell érteni, illetve itt van egy másik fajta, ugye az exkluzív futtatás, ugye a teljes gépet lefoglaljuk magunknak, illetve itt meg lehet adni, hogy melyik várakozó sorban induljon el az adott job. Tehát nagyon sok mindent itt is meg lehet tudni, ugyanúgy, mint a Grid Engine-nek, csak itt mondjuk XML-ben adtam meg. Jó, tehát az első lépés itt is az volt, hogy létre kell hozni egy jobot, úgy, mint a Grid Engine-nél, csak most ugye XML-t hoztunk létre. A következő lépés az az, hogy létre kell hoznunk egy proxy-t. Ezt az ARC proxy nevű parancssal kell elvégezni. Az annyit csinál, hogy az X509-es tanúsítványból egy sokkal rövidebb élettartamú tanúsítványt készít tulajdonképpen. Tehát, hogyha mondjuk igényelünk egy X509-es tanúsítványt, az egy évig érvényes, viszont ez a proxy, amikor elkészül, ez csak egy bizonyos ideig érvényes. Azt kell erről tudni, hogy amikor elküldünk egy jobot, akkor az a mi nevünkben fut, és ameddig az a proxy érvényes, addig tulajdonképpen bármit tehetne az a job a mi nevünkben. És a grides világban az a szokás, hogy proxy-t kell létrehozni, és azok csak mondjuk pár óráig érvényesek. Jelen esetben, mivel én nem adtam meg, hogy meddig legyen érvényes, ezért ez 12 óráig használható. Tehát most ezzel a proxyval 12 óráig lehet jobot küldeni, jobnak a státuszát lekérdezni, tulajdonképpen mindent. Nagyon egyszerű használni. Csak beírjuk azt, hogy ARC proxy és enter, és kéri tőlünk a titkos kulcsnak a jelszavát, ezt megadjuk, és egyből készen van a proxy. És itt még lekérdeztem, hogy ez a proxy, ez milyen proxy. Láthatjátok, hogy ez egy RFC proxy. Ezen kívül még amúgy sok más proxyt is létre lehet ezzel az ARC proxy parancssal létrehozni. Például my proxy, legacy proxy, nagyon sok mást. Aki az EGI infrastruktúrát használta már, az már biztos ismeri, hogy milyen proxykról van szó. Tehát nagyon sokat tud kezelni. Tehát nem csak, például az ARC proxy-val lehetőségünk van arra, hogy olyan parancsokat használjuk, amit mondjuk Globus parancsokkal használnánk, tehát létre tudunk hozni WOMS proxy-t is például. Az a nagyszerűbben az ARC proxy-ban, hogy tulajdonképpen ami a grides világban használatos proxy, az ezzel tulajdonképpen létrehozható, mondhatjuk azt is. Jó. Ugye létre van hozva a jobunk, megvan a job script, a következő lépés úgy, hogy el kell küldeni az ARC szervernek, és ezt az ARC sub nevű parancsal lehet megtenni. Megadjuk neki, hogy ARC sub, és megadjuk a ESDL file-nak a nevét, és akkor visszakapunk egy job ID-t. Jelen esetben az maga tulajdonképpen az URL, ez a login.szeged.hpc.nf.hu 2.60.000 és egy jó hosszú string. Itt tehát nem egy számot kapunk vissza, hanem egy ilyen URL-t, amit később használjunk arra, hogy a jobnak az állapotát lekérdezzük, vagy éppen töröljük. És itt láthatjátok, hogy miután beküldtük a jobot, ez az ARC-stat nevű, kicsit közelítek, ez az ARC-stat nevű parancsal tudjátok lekérdezni a jobnak az állapotát. És itt írja, hogy fut. Jelen esetben most ezt egy Linuxos gépen végzem el, de mint mondom, ez lehetne akár egy Windowsos gépen is csinálni, vagy egy OSX-es gépen is, tehát egy Apple-ös gépen is. És itt láthatjátok a különbséget, hogy ha beléptek a szuper számítógépre, akkor Grid Engine-be így néz ki, ugye? A kulcsstatnak a kimenet, ez pedig az ARC-stat. Ezt az egészet talán úgy kéne elképzelni, hogy van a grid engine, és afelett egy szinttel van az ár köztes réteg, és afelett van a felhasználó. Tulajdonképpen a felhasználó a köztes réteget éri el, és a köztes réteg pedig a grid engine, így vannak a szintek. Az, hogyha valaki mondjuk belép a szupergépe, akkor így útattal is meg tudja nézni ugyanazt a jobot, amit ástattal meg tud nézni. Jó, erről nagyjából ennyit. És ugye, ha az ástat azt adja vissza, hogy finished, akkor az azt jelenti, hogy lefutott a jobunk. És akkor a jobnak a kimentét pedig az argert nevű parancsal lehet lekérdezni, és ezzel le is lehet tölteni a fájlokat a következőképpen. Kicsit ránagyítok. Itt is ugye megadtam a jobnak az ID-ját, ami egy URL, tehát arget URL. És itt láthatjátok, hogy szépen letöltötte a fájlokat. Most jelen esetben ez két darab fájl. Az error.txt és az out.txt. És ezt mind úgy csináltuk, hogy nem léptünk be a szuper számítógépre. Jó. És ugye ezt eddig mind parancsolban végeztem el, viszont az ARC-hoz van még grafikus kliens is, tehát ezt lehetne grafikus módon is kezelni. Ugye az sokkal kényelmesebb, mert szeretünk kattingatni, nem kell gépelni annyit. Ez attól függ, hogy ki mit szeret, ugye, hogy most vagy parancsol, vagy grafikus, ez teljesen eltérő. Amit eddig mutattam, arra mindre van grafikus megoldás is. Láthatjátok, hogy ezzel az eszközzel lehet például a kulcsot kezelni, lehet az X509-es tanúsítványból egy másik formátumot csinálni, vagy éppen proxyt generálni. Ugye sokkal egyszerűbben lehet megadni, csak megadjuk, hogy klik-klik, és beállítjuk, hogy melyik napon legyen vége a proxynak, milyen proxyt akarunk, mi legyen a jelszava. Ha szeretnénk bombs proxyt, akkor itt meg tudjuk szintén azt is adni. Tulajdonképpen ugyanazt, amit a parancsoros felületen csinálnánk. És akkor van még egy másik grafikus eszköz, ez pedig arra való, hogy a jobokat menedzseljük, ugye. Itt ráközelítek. Ezzel az eszközzel lehet jobot létrehozni, szépen ki kell tölteni, hogy mi legyen a jobnak a neve, ugye mit indítsunk el. Majd mindjárt meg fogom szerintem mutatni, majd azt elindítom a prezentációt, mert mindjárt bezárom. És így lehet jobot törölni, rákattint az ember, törlés, újraküldés, letöltés. Ezzel az egy programmal meg lehet csinálni, és mindilyen grafikus megoldással. És itt van még két darab URL, amit érdemes megnézni, innen le tudjátok tölteni ezt a grafikus klienst, ha ki szeretnétek próbálni. Jó. Jó, majd akkor a kérdés mindjárt csak picikét még megmutatnám, hogy akkor hogy lehet ezt használni. Például van egy ilyen arcinfo nevű parancs. És látható, hogy felbontás nem biztos, hogy jó. Szóval van egy ilyen arcinfo nevű parancs, ezzel le lehet kérdezni, hogy az arc szerver milyen interfészeken elérhető. Például arcinfo-ll például le lehet kérdezni, hogy milyen várakozó sorok vannak a grid engine-ben. Szépen kiírja, hogy meddig futhat egy job például. Illetve, amit ígértem az előbb, kiírja, hogy milyen futtatási környezetek vannak most telepítve. Láthatjátok, hogy Open64 fordítóval van itt egy OpenMP-s lehetőség. Open64 fordítóval van egy OpenMPI 1.6-os verzió. így kell megadni a PVM-et például. Illetve itt van egy GCC és OpenMPI 1.4.3-as. De ezt nagyon könnyen lehet bővíteni, tehát hogyha lesz majd rá igény, akkor csak szóljatok, és akkor veszünk fel új futtatási környezeteket. Tulajdonképpen minden egyes szoftverhez ezt be kell állítani egyszer, és onnantól fogva lehet használni. Ez azért lehet még érdekes, mert ugye most lehet, hogy nagyon sok mindent be kell állítani egy OpenGlitch, egy üleres jobnál, de hogyha ezek a futtatási környezetek szépen be lesznek állítva, akkor sokkal egyszerűbbek lesznek a jobok, ugye, mert csak hivatkoztok arra, hogy nekünk ezt kell, és akkor egyből használja, és nem kell sok minden, mert nagyon kevés dolgot kell ezt beállítani, és ez egyszerűsíteni fogja magát a felhasználást. Jó. Nem tudom, hogy van-e kérdés, hogy megmutassak-e valamit, hogy hogy működik.
Nekem lenne Gábor kérdésem, tehát koncepcionálisan, hogy csak hogy én értsem. Tehát most ugye ez az ARC köztes réteg szoftver, ez oldalról hozzáférés biztosít a szuperszámítógép Qube-hoz. Jól gondolom?
Igen, igen.
Tehát igazából anélkül, hogy be kellene jelentkezni a gépre, a saját gépünkön futtatott klienssel be tudunk küldeni jobokat a szuperszámítógép Qube-jába, és ugyanakkor még a választ is meg tudjuk adni, igen, a paraméterezésnél, hogy hova generálja, akár a helyi gépünkre, akár más, akár a szuperszámítógépben lévő alkalmistárunkba, akár valamilyen más helyszínre. A kérdésem az, hogy mondjuk ilyen processzor teljesítmény, meg egyéb erőforrás, megosztási szolgáltatása az ARC-nak van-e, vagy csupán csak ez a job beküldés és eredmény visszaszerzési lehetőség?
Hát ehhez az ARC-hoz már lettek készítve portálfelületek, és a portálfelületen keresztül lehet olyat csinálni, ugye, hogy elossza a jobokat, és függőségeket állítson, hogy lefut egy jobb, akkor a másik szupergépen indítson. Tehát ez a munkafolyamatos dolog, az egy másik szint, az ARC felett egy szinttel helyezkedne el, és tulajdonképpen az a portálfelület képes ezt kezelni. Tehát maga az ARC az nem tudja így elosztani, úgymond a jobokat, azt felett egy szinttel valaminek el kell végezni, viszont az ARC-ot fel tudja használni az a felette lévő szint.
Értem. Tehát akkor itt láttuk a példákat is, amit mutattál, és lekérdeztél az ARC-infóval meglévő állapotokat. Az látszott, hogy az budapesti szupergépen, meg a szegedi szupergépen is fut az ARC. Nyilván van valami oka, hogy éppen a Debreceniről nem ért is semmit. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ha megvan az 509-es tanúsítvány, akkor ugyanezzel az egy kliens programmal, mondjuk ne adj Isten, mind a négy szuperszámítógépre egyszerre hozzá lehet ARC-on keresztül kapcsolódni? Vagy akkor négy példára?
Persze, mind a négyen. Így van, mind a négyen. Azért csak kettő volt ott megjelenítve, mert kettő van most beállítva.
Értem. És akkor igazából a kliens gépnél ülő kutató kollega saját maga dobálja szét a jobjait a négy, vagy mondjuk három nagyobb teljesítményű szuperszámítógépre, és várja vissza a válaszokat. Nyilván azt tudjuk, hogy az szerint, hogy ki az illető, az szerint más-más prioritással fog futni a saját jobja a különböző, vagy az adott jobok a különböző távoli gépeken. Viszont ezáltal így ilyen értelemben párhuzamosítható, vagy ugye megosztható a számolási feladat a több szuperszámítógép kapacitás között, vagy lehetőség között. Jól mondom?
Igen, tehát maga tehát a broker, így hívják azt, ami elosztja a jobokat, az a kliens oldalon van, tehát magán a felhasználónak a gépén van, és ő dönti el, hogy most melyik szupergépre fog kerülni.
Ja, értem, tehát ráadásul a döntés is itt helyben van, de ahhoz miket vesz figyelembe? Tehát a broker az mi alapján, hogy
maga a broker az, az például több fajta lehet a kliens oldalon, azt a felhasználó választja ki, hogy most neki milyen broker kell. Alapértelmezés szerint ilyen random broker van, tehát oda küldi, ahol éppen van szabad hely, viszont lehet olyat is választani, olyan brókert kliens oldalon, hogy ahol a legtöbb hely van, ugye a leggyorsabban fog ütemeződni a jobb. Ugye ezt figyelembe kell venni, hogy egy szinten magasabb, tehát a Grid Engine felett van az ár, tehát az ár összegyűjti a Grid Engine-től, hogy milyen várkozó sorok vannak, tehát hogy mennyi hely van, viszont arra a kliens oldal figyel, hogy most épp mennyi szabad hely van, is oda küldi, ugye, tehát a brókert is érdemes kiválasztani, hogy jó legyen. Ezt is a felhasználó dönti el, hogy most melyik brókert. Akár még írhat egy saját brókert is, hogy neki mire van szüksége. Tehát ezeket a döntéseket mondjuk felhasználó oldalon lehet még befolyásolni egy picikét, hogyha szeretnénk. Akár még Python nyelven is lehet írni, vagy C nyelven, ki mit szeret. Még ezt
van
is lehet.
Van egy különbség aközött, hogy valaki bejelentkezik a login gépre, és onnan küldi el a jobját, vagy Arc-on keresztül a kliens gépről ütemezi? Vagy
nincs különbség, tehát ez inkább csak ilyen kényelmi funkció, tehát hogy nem kell még be se lépni, és mindenki a saját gépét használhatja. Tehát ez egy plusz. Tehát mondjuk, hogyha valaki nem szeretné tudni, hogy mi van a szuperszámítógépen telepítve, hanem csak azt szeretném, hogy a job elinduljon, ugye akkor Windows alatt kiadja azt az egy parancsot, ami neki kell, és a végén pedig, mikor lefut, akkor letölti. Ez tényleg csak ennyi, hogy felhasználó barátabb lesz az egész. Amit Grid Engine-nel meg lehet csinálni, azt Arc-kal is ugyanúgy meg lehet csinálni.
Hát ennek a fejlesztése megy a jelen projekt keretében is nálatok, jól sejtem?
Igen. Egyébként olvastam, hogy a TAMOP HPC projektben is van egy ilyen vállalás, hogy a szupergépeket ugye össze kell kötni. Jól emlékszel? Tehát nem tudom, hogy melyik munkacsomagban van ez.
Hát az NIF-nek a munkacsoportjában, igen. Az NIF-nek.
Tehát jó, most nem tudom, hogy most melyik munkacsomag ez, tehát jó.
Oké.
Nekünk van egy kérdésünk, hogy ugye, egy futtatható állományt futtat az ember a szupergépen. Na most a futtatható állománynak az elkészítése, az hol történik, hogyha az Arc köztes réteget használom, akkor elvileg úgy gondolnám, hogy a saját gépemen van a futtatható állomány, amit beküldök a szupergépre, de akkor meg fordít. Inkompatibilitás lehet.
Érdemes mondjuk statikusan lefordítani, és hogyha statikusan le van fordítva, akkor az nagy eséllyel el fog az indulni. Illetve lehet azt is csinálni, hogy a szupergépek elő vannak készítve a binárisok, egy megadott pászon, és akkor arra lehet hivatkozni.
Tehát akkor egyszer belépek a szupergépre, elkészítem a binárisokat, és akkor utána későbbiekben már a saját gépemről is tudom kezelni.
Így van, ez is egy megoldás. Lehet azt is csinálni, hogy... Igen?
De akkor fejlesztés közben, tehát átjön a kódot, újra be kell lépni minden szupergépre, ott lefordítani, és akkor úgy tudom csak ezzel az Arc-on keresztül használni őket.
Igen. De lehet mondjuk...
Tehát ez egy jó kifogott program, ott lehet könnyen futtatni ezzel, az ilyen fejlesztés stádiumban egyszerűbb, ha az ember egyszerűen belép a szupergépre.
Igen, tehát először ugye le kell fordítani, ez tény és való, viszont utána már egyszerűbbé válik a dolog, mert nem kell már be se lépni akár, tehát... De lehet akár olyan árkos jobot is írni, ami beküldi, lefordítja és elindítja.
Az a jó.
Ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek mi a kényelmesebb. Tehát,
Köszönöm szépen. További kérdés. Hogyha nincsen, akkor Gábor, nagyon szépen köszönjük az előadásodat, és még két kérdést engedj meg nekünk. Ugye most nálunk a projekt résztvevők abban a stádiumban vannak, hogy májusban elkezdődik a projektnek a számukra aktív időszaka, úgyhogy a Gázoltán igazgató úrral, Bárai Tamás igazgató úrral állandó kapcsolatban áll. A projekt, ugye ez a mi projektünk számos rész munkacsoportból áll. A munkacsoport vezetők elkészítették saját maguk számára a belépési azonosítót, vagy a projektet. Ennek alapján Zoltánik igazgató úrék legenerálták ezeket a kulcsokat, ezeket most elküldtük nektek engedélyezéssel. Erre nekünk nagy szükségünk lenne minél előbb, hogy a projekt résztvevők el tudjanak kezdeni dolgozni. A másik kérés pedig a szoftverekkel kapcsolatos. Úgy tudom, hogy Zoltán igazgató úr a szükséges szoftvereknek a listáját is elküldte. Ezek közül azokat, amelyeket több résztvevő is használni szándékozna, célszerű lenne globálisan általatok föltelepíteni, hogy ki tudjuk védeni azt a többszörös munkát, hogy ugyanazt a szoftvert 5-6 résztvevő lokálisan kényszerüljön föltelepíteni. Ebbe szeretnénk kérni a mi segítségeteket.
Jó rendben, ezt akkor megcsináljuk majd minél hamarabb.
Elmondom a többieknek. Köszönjük szépen az előadást, és még egyszer köszönjük szépen, és akkor a mi előbbi viszontlátásra.
Sziasztok!
Szervusz! A résztvevőkhöz pedig még annyit, hogy itt a Zoltánnal konzultálva különböző okok miatt a következő hetet kihagynánk, éppen azért, hogy az alap elkészülnének ezek a kulcsok, tehát mindenki megkapná saját kulcsát, és a szoftverekkel kapcsolatban is szeretnénk előre lépni. Ezeknek a listáját még egyszer tüzetesen át kell néznünk, hogy melyik az, amit csak egy ember használ, akkor azt hát vagy önállóan, vagy az Zoltánék segítségével az ő saját azonosítójára kell feltelepíteni, de azok a programok, amelyeket több résztvevő használna, azokat pedig az ennélkül kellene globálisan mindenki számára elérhető módon föltelepíteni. Tehát én azt szeretném kérni, hogy igaz, hogy már begyűjtöttük azoknak a szoftvereknek a listáját, amit bárki használna, de hogyha olyanokat láttok ezek között, amelyeket több résztvevő használna, akkor azt jelezzétek már nekünk. Ida lehet, hogy irácsának mindenre, hogy melyik az a szoftver, amit több résztvevő használna, hogy a mélyből matlag az megvan, ezen túl. Igen. Tehát a Zoltán múltkori diáim ott megvolt a szoftvereknek, a létező szoftvereknek a listáján. Tehát amilyen benne van, az a nincs majd, hanem ami azon fölül van, és többen használnánk, azokat jelezzétek már nekünk, és akkor azokat továbbítjuk az ennél felé, és akkor ráveszik őket, hogy ő globálisan telepítsék, hogy mindenki számára elérhető legyen. Azokat, amelyeket, tehát a többit, azokat pedig akkor egyenként a saját felhasználó kliensére kell feltelepíteni.
Kiegészíteni két mondattal ezt a dolgot. Tehát van egy ilyen érdekes jelenség ebben a pillanatban, ahol itt előzetesen is beszélgettünk néhány kollégával, hogy na akkor elérték el a HPC tudásbázis portálon kitett prezentációkat, és akkor hát nem tudják elérni, mert hát nem tudják, hogy mi az a saját azonosítójuk. Ez az egyik része a dolognak, a másik, és ahol nem tud belépni, akkor nem is látja azt a prezentációs sort, amivel utána még ténylegesen tudná a szuperszámítógépet használni. Tehát le vannak generálva a publikus kulcsok, privát kulcsok. Azt fogjuk tenni, hogy mindenkinek névre szólóan e-mailben kiküldjük, hogy mi a sajátja. Ott adunk a probléma, hogy több e-mail címet is használnak a kollégák. Vannak belső címek, külső címek, mindenféle e-mail címek. Most amit mi megkaptunk, mindenki vonatkozóan, egyességgel, mert arra az e-mail címet kiküldjük a kapikövetőségben, ha sok e-mail címe van, akkor valamelyiken keresztül meg fogja kapni ezt az e-mailt, amiben benne lesz az, hogy mi az ő publikus kulcsa, mi az ő privát kulcsa? Mi az ő tudásbázis portálon lévő azonosítójának a karaktersorolata? Mi az oda tartozó jelszó? És akkor már utána minden megvan, az összes prezentáció, amit felvon rakom már, hogy ma is fejlesztére, hogy ezt használhassák a kollégák. A szuperszámítógép azonosító is azt is oda beleírja nyilván, viszont hogy a privát kulcs és a publikus kulcs éles legyen a szuperszámítógépben, na arra várunk még az MIF-nél, pár napot szerintem a jövő hét az éppen elegendő lesz arra, hogy elkészítsék a szuperszámítógépen az összerendelést. Így akkor gyakorlatilag az az e-mail, amit jövő hét során fog mindenki megkapni végbeszólóan, abban minden paramétere meg lesz. Az élesedés lehetőségnek a lényegtől a szuperszámítógépen az pedig az MIF-től függ, de a helyi adatbázis, a tudásbázisnak a szlájdjét, azt már rögtön-rögtön mindenkinek fel tud mérni, aki eddig esetleg valamilyen nem tudta. Tehát fog jönni egy névre szóló e-mail, és lesz benne két csatolt fájl is, amely az egyik a PRI, másik a PUB felégződő fájl, és akkor vigyázzunk, hogy mit hova üdvözöltünk.
Azt szeretném megkérdezni, addig is az ugyanúgy pár napban belekerült. A te múltkori előadásodnak a diáit csak úgy egyszerű gyalog módon körbeírni,
hogy azt elküldöm. Csak
az a tizenfével fókusz, egy kikos.
Azt meg is lehet,
hogy csak úgy minden is megkaptam. Mert abban nagyon sok nagyon tanulságos dolog volt.
Hát az a
nélkül nem lehet megkaptam, hogy minden is.
Tehát gondolom, akkor én nem jó az e-mail címen, akár a listában, akkor az nincs is itt, mert nem kaphatja ezeket az e-maileket, de ha a kutatócsoporton belül tudtuk ilyet, akkor az én már nekem, hogy mi az az e-mail cím, amit nap mint nap használ, hiszen tapasztaltam ezt, hogy írtam most a hallgatóknak a szerződések miatt, és hogy visszajöttek e-mailek, holott az önéletrajzában megadta azt az e-mail elérhetőséget, tehát hogyha bármi változás van, akkor azt mindenki tudja az e-mail címemet ezek után, hiszen már nagyon sok mindenkivel leveleztem, akkor írjátok már meg, hogy tudja mindig aktualizálni. És én akkor arra kérném még a hallgatókat, hogyha már itt elnök úr is befejezte, mert őt is szeretném még néhány aláírás céljából fenntartani, hogy a hallgatók, akik PhD-s vagy MSc-s hallgató, és tegnapi nap folyamán kaptatok tőlem levelet ezzel kapcsolatban, hogy a másik kifizetéseket tudjuk elindítani, ehhez a hallgatóknak különböző dolgokat meg kell tenniük. Hát majd a munkaviszonyban lévőkre is lesz különböző információ, de ez majd a következő héten fogom elküldeni, hogyha a pénzügyesünktől a képítéről kapok megfelelő listát. Jó, és hát a későbbiek során azért gondolom kutatócsoport vezetőket látok itt, de majd ezzel kapcsolatban is lehet gondolkodni mindenkinek, hogy fontos lesz egy-két mondatban megadni, hogy a kutatócsoporton belül milyen munkát végez, tehát mindenkinek a szakterülete. Tehát én személy szerint, amit az önéletrajzba leírtatok, leírtak, azt tudom, látom, de nem biztos, hogy most aktuálisan már, és egy év után, hiszen ugye tavaly ilyen korától is áprilisban lett zárva a pályázat, hogy ez már mennyiben módosul. Tehát ugyanúgy, ha személyekre is módosulás van, és ezt előre tudjátok, mert hát végül is itt is a kutatócsoport vezetői lenne itt a főszere, akkor azt legalább két hónappal előtte jelezni kell, mert mindenféle változásokat nekünk le kell adni. Tehát ha valaki már tudja, hogy csak eddig és eddig lesz itt, mondjuk ott a hallgatóknál is igaz ez, ha a hallgatói jó viszony lejár, ha nem lesznek közalkalmazottak, akkor a továbbiakban hogy is járjunk el a kifizetésekkel, mert ugye mindenki számára az is lényeg. Lényeges ez, hogy megkapjátok az azonosítókat, meg tudjatok dolgozni, de a pénz sem utolsó szempont, azt hiszem. Jó, és hát akkor az a 4-5 ember, aki most itt van, tehát kiderült már most ugye, hogy aki annak idején, mikor a pályázat íródott, hallgató volt, most már nem hallgatói jogviszonyban van, és akkor más vonatkozik rá, amiket ki kell, hogy töltsek-e. Jó, tehát én köszönöm szépen,
igen. Neveket olvas már fel, légy szersetére úgy szükség van.
Akire szükség van, hát ők biztosan tudják, de akik itt vannak, Mező Erika, Eszenyi Dániel, Fehér Péter, Pál, azt hiszem nincs itt, Nagy Dávid, Miglész Tamás, hát Kelemen András, nincs, Pataki Lajos, Erdély Sándor és Toller Júlia, tehát róluk azt hiszem, hogy mindenkit soroltam. Hát aki itt van, akkor az nagyon már egy legyen szíves, mert négyőjüknek már el is tudtam készíteni, aki időben elküldte ezt a szerződést, mert nekik kell orvosi igazolásra, tehát kell hozzá ez a beutaló, amit elnök úr aláír, és akkor jövő héten minél előbb ezeket intézni kell. Mert hát amit megírtam, hogy majd be kell körözni a tekén, ami ugye kint van a Kassai úton, hát aki nem tudja, akkor az a műveponyú meg tudja nézni, de a Lovarda mellett egy kis lapos épület, de időpontot már fogok egyeztetni, és akkor mindenkinek megírom a diplomájával, meg a hallgatói jogviszony igazolást. Volt, aki elküldte kérjelbe, de akkor azt majd vinni kell oda magára, tehát be kell körözni. Jó, akkor az a néhány hallgató. És még két ember nem írta alá a jelenlétítő kísérjátára alá.